Később, amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. Ezt a leányt egy József nevű férfi, aki Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek! Az örökkivaló kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent, és zavarban volt. Azon tűnődött, vajon mit jelenthet ez a szokatlan köszöntés. De az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám! Áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevez el Jézusnak. Ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké Jákob leszármazottjai fölött, és királyi uralma soha nem ér véget. És valószínűleg, hogy ez eléggé letaglózta Máriát, ez az egész, hogy most mi van? Úgyhogy rögtön jött egy kérdése, hogy nekünk is, amikor Isten szól hozzánk, és esetleg olyasmit mond, ami nem fér bele a dobozunkba, nem fér bele az életünkbe, egy kemény dolog, vagy akármilyen is. De fölmerül a kérdés, hogy Mária ezt kérdezte. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok. Tehát hogy lehet gyerekem, mikor még összesen házasodtunk Józseffel, nem voltunk együtt? Hogy lehet, hogy most nekem gyerekem lesz? Hiszen én még szűz vagyok. Az angyal így válaszolt. A Szent Szellem száll rád, és a magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz. És Isten fiának nevezik. Nézd, a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége 6. hónapja. Idős kora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Hú! Látjátok, sokszor Isten magatok ellenére is képes tenni dolgokat az életedben. Tehát még annak ellenére, hogy te képtelen vagy, de ő képes. És ezt mondja, látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt. Az örökkévaló szolgáló leánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Ezután az angyal elment. Hány tervezősünk van itt a teremben, aki szeret tervezni? Akinek nagyon fontos az életében a határidőnapló, a színkód, mikor, hol, merre, hány méter, kivel, hány percig fogok beszélgetni. Tehát a részletes tervezők. Hányan vannak részletes tervezők? Nagyon részletes tervezők. Akik már a kontrollálás határait súrolják. így van, itt az idő. Mindenki vallja meg most, mivel küszködik. Oké, tehát akik előülnek, azok valószínűleg... Mert ők eltervezték, hogy hamar jönnek, ugye, és ezért van hely elől. Nem, nálunk itt fordítva van. Aki hátul akar ülni, az hamar jön. Nem tudom, miért féltek, mert nem szoktam köpködni Isten tisztelt. És prédikálás közben nem vagyok egy nyálfröcsögős prédikátor, de hányotok spontánabb, aki úgy, hát ahogy esik, úgy puffan, ahogy alakul a dolog, vannak spontánok? Akik nagyon spontánok. Nagyon. Ja, tehát. Én tervező vagyok, mert pásztorként annak kell lennem. Utálok tervezni. De még jobban utálom azt, ha nincs terv. Úgyhogy ezért tervezek. Természetesen Isten megváltoztathatja a tervet. Tehát van tér hozzá. Tehát fél évre előre megvan, hogy számomra megvan, hogy miről fogok prédikálni az üzenetek nagyjából, hogy mi lesz a tartalma. De ehhez én úgy nem ragaszkodom. Tehát, hogyha Isten és számtalan esetben volt olyan, hogy változtattam rajta, akár üzenet sorozaton, vagy üzenet sorozaton belül üzenetet. De legalább van egy terv, amihez lehet igazodni, vagy amit lehet, és amit aztán Isten tud építeni és hozzátenni. Na, úgyhogy tehát szeretünk tervezni, biztonságot jelent, azért, mert lehet rá készülni, igaz? Tehát a terv az azért jó, mert tudsz rá készülni. De észrevetted már, hogy Isten szeret meglepetést okozni? Tehát látjuk ebből az írás részből is, de rengeteg másból, hogyha olvasod a Bibliádat, tehát rengeteg ilyen helyzet van. Tehát ha jól megfigyeled, például a karácsonyi történet tökéletes példája annak, hogy mennyire nincsenek jól megszervezve a dolgok. Tehát miért nem foglalt József szobát előre? És akkor nem kerültek volna egy barlangba, ugye? Tehát nem volt sehol számukra hely. Hát miért nem küldött valakit előre, hogy foglaljon szobát, vagy mit tudom én. Vagy Isten részéről nem volt összehangolt kommunikáció. Tehát mindenkivel külön beszélte meg. Mennyi félreértés és bonyodalom el lehetett volna kerülni, hogyha egyszerre beszélnek. Isten egyszerre beszél az angyalon keresztül, Máriával és Józseffel. Leülteti mind a kettőt, és megbeszéli velük. De Isten szereti meglepni az embert. Ezt látom. Mert azért ezzel, hogy így külön kommunikált az angyal Máriával és Józseffel, azért úgy eléggé kockázatos lett a kapcsolatuk. Úgy kilátásba helyeződött a válás. Habár még össze se házasodtak, de el volt jegyezve. Igazából az eljegyzés ott a zsidóknál az már tényleg olyan, hogy mintha össze lennének házasodva, de még nem. Ja. Viszont Isten szereti meglepni. Nekünk, mondjuk én egészen kicsi voltam, egy idő után rájöttem, hogy van egy rossz szokásunk, így családilag, mikor mentünk Szentendrére, budapesti vagyok, ott születtem, ott nőttem föl, és Szentendrén, és hát ott a hegyekben, Pilisben volt egy telkünk, mindig mentünk oda füvet vágni, marha jó program hétvégén, de abban az időben, a 90-es években sokaknak volt telke, oda járt ki hétvégén, ezt túrta-durta, meg napozott, meg dolgozott az 5 nap után, még ott is dolgozott egy hétvégét. Termelni nem termeltünk semmit. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy keresztapámék még ott laktak a hegy lábánál, és mindig betoppantunk hivatlanul. Tehát ment a mi családunk, Budapesten ment ki a telekre, de hát útközben a telek meg a hév megálló között ott voltak ők, és mindig, sose hívta föl apu a testvéret, hogy itt vagyunk, mindig betoppantunk. Tehát ilyen váratlan vendégek voltunk, meglepetést okoztunk. És Isten is szeret ilyen meglepetéseket okozni, és aztán belegondoltam, hogy jó ez a meglepetés a részünkről, mint a család, hogy hát meglepjük a rokont. A kérdés az, hogy ő szereti-e. Hétről hétre, vagy két hetente mindig becsöngetünk. Már lehet, hogy egyébként számított rá. Na, most jött a hév. Körülbelül fél óra. És csöng a kaputelefon. Ja. Na, de hogy... De sokszor úgy vagyunk vele, amikor Isten így meglep minket, hogy Uram, ha egy kicsit jobban terveztél volna, ha egy kicsit előrébb gondolkodnál, akkor mi sokkal felkészültebbek lehetnénk a dolgokra, amik történnek. akkor nem kell meglepetéseket okozni. És akkor jobban be tudnánk segíteni neked, Uram. Nem? Sokkal képesebbek lennénk, hát mindent akkor úgy intéznénk, szerveznénk, hogy még nagyobb segítség tudnánk lenni. És válaszolhatnánk így is, Istenek, amikor meglep minket. De mit mondott Mária? Ezt mondta, hogy én elfogadom Isten tervét. Ez egy óriási meglepetés, ez teljesen más terv, mint amit én terveztem, de elfogadom Isten tervét. Egy híres teológus azt mondta, hogy mindenkinek van egy terve, amik pofán nem vágják. Úgy hívták, hogy Mike Tyson. Mike Tyson, ismeritek Mike Tyson-t? Az egyik leghíresebb nehéz súlyboxoló, de nem teológus egyébként. Ez csak egy sportbölcsesség. Ugye mind a ketten a ringbe szállnak, és mindenkinek van egy terve, amíg meg nem kapja a káos ütést. De mondok nektek bibliai idézetet is, jó? Példabeszédek 3, ezt Salamon mondta, Salamon király. Példabeszédek 3, 5.-6. vers azt mondja, bíz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Úgyhogy néhány jó tanács, hogy hogyan tervezzünk. 3 lesz ma, jó? Az első, hogy tervezz a változásra. Tervezz a változásra. És abban szeretnék segíteni, köztük magamnak is, hogy mit tegyünk, mikor az élet azt mondja, hogy a terv megváltozott. Tehát mit tegyünk, mikor az élet azt mondja, a terv megváltozott. És nekünk nem fog egy angyal megjelenni. Pedig az sokkal könnyebb lenne elfogadni, nem? Ha egy angyal jelentené be nekünk, hogy Istentől, hogy ez most más, mint ahogy tervezted. És így fog történni. Akkor el tudjuk fogadni, mert oké, ha Isten azt mondta, akkor hú, kényelmetlen, de hát valahogy csak lesz. És én úgy vagyok ezzel, hogy számomra nem baj, hogyha meg kell változtatnom a tervet. De gyűlölöm, amikor egy másik ember változtatja meg. Oké, tehát ha tudom, hogy miatta meg kell változtassam, akkor megváltoztatom, vagy nem gond. De ha te kényszerítesz rá, meg te kényszerítesz rá, meg te rálépsz a lábamra, vagy olyat csinálsz, vagy olyan történik, hogy meg kell változtassam? Na, azt utálom. Azt utálom. És ez a harc, mert szeretünk kontrollálni, szeretünk irányítani. És na, ez egy fő probléma. De néha az élet megváltoztatja a terved. Nem te változtatsz, hanem ő változtatsz. Lehet, hogy azt tervezted, hogy mindig apuval, anyuval együtt karácsonyozol, szüleiddel, de elváltok. Mondjuk. És aztán meg kell osszad a karácsonyt. Mész ide, aztán oda. Vagy meghaltak, és nem tudsz velük karácsonyozni már. A terv megváltozott. Tehát lehet, hogy azt tervezted, hogy onnan mész nyugdíjba. Abból az állásból. Vagy már eltervezted, hogy mi hogy lesz. Ha ennyit keresek, akkor így lesz, úgy lesz. Beosztottad 10 évre előre a pénzt, és nem telik el egy év, és hello. És azon kell gondolkodnod, hogy hogyan fogod túlélni anyagilag. A terv megváltozott. Lehet, hogy úgy tervezted, hogy sokáig fogod még élvezni a családod, a gyerekeid, az unokáid, és aztán kaptál egy rossz hírt az orvostól. A terv megváltozott. Tehát sok minden történhet. És egyszerűen beteggé tesz az a gondolat, amikor azt hallom, hogy a terv megváltozott. megváltozott. Mert ha felkészült lehetnék, akkor sokkal könnyebb lenne. Nekem is, meg Isten tervének is az életemben. Nem, mert sokkal jobban tudnék teljesíteni, hogyha tudnám előre. Ilyen hülyeséget, hogy a terv megváltozott. De itt a kihívás számotokra, karácsonyra. Egy karácsonyi kihívás. Szalaggal. Nektek. Nekem, Istentől. És bátorítani szeretnének, hogy bármi is történik, bármit is csinálnak veletek. Bárki. Akárhogy is történnek a dolgok. Vagy nem történnek a dolgok. Vársz valamit, de nem történik az, aminek kellene. Vagy nem kérik meg a kezed idén, vagy nem tudsz kit megkérni idén karácsonykor. Ilyenkor szokták mindig megkérni. Én is ilyenkor kértem meg a virág kezét. Karácsonykor. Oké, de kihívlak, hogy ne engedd, hogy a te terved megakadályozzon abban, hogy Isten vigyen előre az ő tervében. Ne engedd. Mert Istennek terve van veled. És sokszor a mi tervünk akadály ebben. Hogy mi megmondjuk mindenkinek, hogy hogy legyen, még Istennek is. És aztán megy a hiszti. Mert senki nem borul le a lábaim elé. Még Isten se. Mária, tudom, hogy esküvőt terveztél. Tudom. De Isten meg a világ megváltását tervezi. A terv megváltozott. Mária, tudom, hogy a házasságot akartátok bejegyezni, de egy kisbabát kell bejegyezni. A terv megváltozott. És nem arról van szó, hogy Mária nem akart kisbabát, csak még nem akart. De a terv megváltozott. Felborította az ő kis rendjét, amit ők kigondoltak ott, döcögve Galileából Júdeába, 2 hétig, a döcögős úton. Mit teszel, amikor Isten egy nagy bejelentést tesz az életedben? És azt mondja, hogy a terv megváltozott. Mit teszel? Mert Isten meg akarja változtatni néhányunk tervét. Meg akarja. Magamnak is prédikálok, nem csak nektek. És azt szeretném, hogy bátran tervezzük a közbelépést, a közbeavatkozást. Tervezzük bele az életünkbe, hogy Isten abba beleszólhat. És megváltoztathatja a tervénket. Tervezd bele. Tervezd bele azt, hogy Isten belezavarhat a tervünkbe. Úgy hívják ezt, hogyha van gyermeked, vagy emlékszel még, hogy margó. Nem margó, margó. Az azért van, hogy biztosan a lapon maradjon, amit rá akarsz írni. Tehát hagyni kell teret. Hagyni kell teret. Rugalmasság. És a 38. versben Mária így válaszolt. Az örökkévaló szolgáló leánya vagyok. Történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Nem terveztük ezt, de tudom, hogy célja van. Mert Istennek a terve és célja sokkal jobb, mint az enyém. És nem érdekes, hogy a legnagyobb meghívások Istentől, azok pont ilyen közbeavatkozások útján történnek. Nem az eltervezett, meg nem a szuper, meg nem a kiszámítható, hanem valami sokkoló közbeavatkozás. De akkor hív Isten éppen valami nagyon nagy dologba bele minket. Tehát mikor abszolút közbevágott a te tervedbe. És lehet, hogy van ilyen az életedben, és emlékszel rá a sztorira, hogy közbeavatkozott, és aztán most már látod, hogy ez abszolút így volt az ő terve. És látod azt, hogyha a te terved szerint mentél volna tovább, és Isten nem avatkozott volna bele, akár drasztikusan, akkor nagyon messze lenni. Úgyhogy ha tervezed ezt a közbevágást, vagy közbeavatkozást, akkor ezt meghívásként fogod megélni. Amikor Isten beköszön. És azt mondja, hogy a terv megváltozott. Úgyhogy Mária is azt mondaná ma mindannyiunknak, hogy tervezz. Tervezz a kényelmetlenségre. Tervezz a kényelmetlenségre. Én, Mária, tudom, hogy milyen tervezni a kényelmetlenségre. Nem csak az volt kényelmetlenség, hogy rájövök, hogy egy isteni eredetű terhességem lesz, amilyet még senki nem élt meg senki nem tudott, hogy milyen. Csak nyomd ki, utána gyalogolhatsz még fél kilométert. Egyébként jó tanács, tehát elkezd csörögni a telefon, kezelem a telefont, és utána ki lehet menni beszélni. Oké, tehát nem csak, hogy az kényelmetlenség, tehát nem csak az, hogy rájövök, hogy van egy isteni eredetű terhességem, ami ki tudja milyen, ilyet még szülésznő gyógyász se látott. Nem csak az, hogy van egy megmagyarázhatatlan terhességem. Oké, most ezt hogy magyarázom meg az embereknek? Most hogy fogom ezt megmagyarázni? Nem vagyunk házasok, 10 éves vagyok. Hogy? Hogy magyarázom meg az embereknek? Hogy magyarázom meg Józsinak? Oké, mert Józsi nagyon jól tudja, hogy nem tőle van a gyerek. Oké, vagy nem csak az, hogy... Tehát tényleg az, hogy hogyan magyarázzam meg az embereknek, hogy én nem egy terhes ribi vagyok. Oké, tehát tervez a kényelmetlenségre. De mit okozott még ez? Ez a terhesség számára? Kényelmetlenséget? Hát az, hogy 2 hétig terhesen kellett gyalogolnia, vagy szekéren menni, vagy mit tudom én, hogy Betlehembe. Legalább 2 hét út volt. Kényelmetlenség. Tudod, megszülni a gyereket egy barlang jászolban. Tehát az, amit kiraknak a dombtére, meg mindenféle helyen, szép kis házikó, meg mit tudom, nem. Ez egy barlang volt. Ahol született Jézus. Vagy készítetett volna Isten Jézusnak, az ő fiának egy szebb szülőszobát? Készíthetett volna. De Istennek van egy üzenete számunkra. Az, hogy tervezz a kényelmetlenségre. Hogy legyen hely a kényelmetlenségre. Emberek csalódnak a karácsonyba, mert el van túlságosan tervezve, hogy milyennek kéne lennie. És van egy idilli forma, amiben megpróbálják beletenni, és sosem úgy jön ki. Második tanács, tervezz a tökéletlenségre. Mert ha a tökéletességre tervezel, akkor nagyon-nagyon csalódott leszel. Nagyon csalódott leszel. Néha a tökéletességre való várakozásunk megfoszt bennünket a fejlődésnek az örömétől. Érted ezt? A tökéletességre való várakozásunk megfoszt minket a fejlődés örömétől. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Dehogy is. Ha mindennek tökéletesnek kell lennie, akkor nem fogunk tudni ünnepelni és örülni, amikor történnek az apró kis fejlődések. Amikor még nincs ott, de halad. Ott van egy maximalista, perfekcionista ember, és ott a csodás pillanat az életében, és közben mi megy itt? Nézd már, milyen ez az asztal. Rajta hagyta 3 morzsát. Vagy miért nem lehet azt úgy normálisabban elpakolni? Ott a csodás pillanat, és ezt gondolja a perfekcionista. Most miért nézett rám így? Vagy miért nem néz rám? Oké, hagyjuk abba a a tökéletességre való várakozásunkat. És kezdjünk el ünnepelni a fejlődést. Kezdjük el ünnepelni a fejlődést. Gyerekeknél, házaspároknál például. Ha tökéletes házastársra vágyom, nem veszem észre, amikor fejlődik. És tett egy apró lépést, de lépést tett. Ha tökéletes gyereket akarom, nem fogom észrevenni, hogy az a gyerek az fejlődik. Oké, amikor ott van a baba várás, és megy az ember az ultrahangra, hát, és látod azt, hogy hónapról hónapra milyen változások vannak, és fejlődik. Hát mekkora öröm az, mikor néztük ott a felvételen. Tud, ujjongunk, örvendezünk, amikor végre a Billybe kakilt. Yeah! Örültünk neki. Ki örül egy kakinak? A szülő. Így van. Oké. Okay. Vagy amikor csak úgy hallottuk, hogy mondott valamit. Megszólalt. Nem mondott egyébként semmit, csak úgy ráfogtuk, hogy na, ezt mond, azt mondta, hogy. És annyira dühösek tudunk lenni önmagunkra vagy másokra, mert hibázunk, bénázunk, ügyetlenkedünk. Isten pedig azt akarja nyomatékosítani, hogy én nem úgy küldtem el a fiamat hozzátok, hogy megvártam, míg tökéletesek lesztek. Nem azért. És nem így küldtem el. Tehogy. Még mindig, tehát mi még mindig bűnösök voltunk, mikor ő már meghalt a kereszten, értünk. Mi még bűnösök voltunk. És Isten azt mondja ma, hogy látjátok? Én a tökéletlenségre terveztem. Én a tökéletességre, tökéletlenségre terveztem. És ez az evangéliumnak a gyönyörűsége. Az örömhírnek a gyönyörűsége, hogy Isten nem a mi tökéletességünkre tervezett. Nem erre építette az örömhírt, hogy mi majd tökéletesek, hogy mi tökéletesek legyünk. Ő már alapból, a kezdetek óta a tökéletlenségre. Azt mondja Jelenések könyvében, 13. fejezet 8. vers, nincs kiírva, azt mondja, hogy a bárány, Jézus Krisztus már megöletett a világ megalapítása előtt. Tehát ő már alapból úgy tervezte, amikor még semmi nem létezett, ő már alapból úgy tervezte, hogy itt ezek tökéletlenek lesznek. Tehát már a megalapítás előtt már Jézus el volt tervező, hogy meghal itt a földön. Mert szükség van különben végük. Nem az történt, hogy kipróbálta Mózest, kipróbálta Dávidot, kipróbálta Illést, kipróbálta a prófétákat, és aztán a végén azt mondja, azt hiszem, le kell küldjem a fiamat Jézust. Szerencsétlenkednek. Nem. Az elejétől fogva tudta, hogy ez nekünk nem fog menni. Hogy tökéletlenek vagyunk. Az elejétől fogva Istennek az volt a hozzáállása, hogy vártam a tökéletlenségedet. Vártam a tökéletlenségedet. És megtestesítettem a tökéletességet. Vártam a tökéletlenségedet, és megtestesítettem a tökéletességet, Jézust. Tervezte. Isten tervezte. És aztán ez a tökéletesség, ez testé lett. És közöttünk lakozott. Közöttünk lakozott. Közöttünk élt. És láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki telve van kegyelemmel és igazsággal. Az János 1-ben van. Nem tudom, hanyadik vers. 12. Talán 14. 14. Úgyhogy a terv megváltozott. A terv megváltozott. A terv megváltozott. Nem azt tervezzük, hogy az emberek tökéletesek legyenek körülöttünk. Nem. Nekik is fájdalmaik vannak. Nem várjuk el, hogy a helyes és tökéletes dolgot mondják mindig. Nem várhatjuk el. És nem várjuk el a tökéletes ajándékokat sem. Tökéletes masnival, tökéletes csomagolással. Mert nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni. És valaki mindenképpen csalódni fog, ha a tökéletességet várjuk. Vagy te, hogy nem érte el, vagy ő, hogy túl nagy az elvárásod. És a harmadik, tervez a lehetetlenre. Tervez a lehetetlenre. Én hiszem azt, hogy 2017-ben Isten olyan dolgot akar tenni az életetekben, és az enyémben is, ami meghaladja az elképzeléseinket. Ami minden észérvet túlhalad. És nem gondolnád, hogy Isten mit tesz az életedben, és mit tesz majd rajtad keresztül jövőre. 34. versben azt mondja, hogy lehetséges ez, hiszen még szűz vagyok, ezt mondta Mária. És a válasz a 37. versben az volt, hogy látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Így van, és erre mindenki elment, mond. Erre mindenki elment, mond. De figyeljetek, lehet, hogy jövőre valami lehetetlen dolgot kell cipeljé. Amire azt mondod, hogy Uram, ez hogy lehetséges? Hogy történhetett ez én velem? Uram, én ennek nem látom a végét. És olyan helyzetek, amiket nem lehet megoldani. Lehetetlen megoldani. Van egy pásztor társam, Levi Luskónak hívják Amerikában, és hiszem 4 vagy 5 évvel ezelőtt elveszítette, négy lánya van, és az egyik kislányát elveszítette. Randi este volt a feleségével, és mikor hazaértek, holtan találta otthon a gyereket, aszmarohama volt. És próbálták ott lélegeztetni, meg mindent, de belehalt a kislány. Karácsonykor. 2-3 nappal karácsony előtt. Na, ezt hogy oldod meg? Mikor Isten azt mondja, hogy a terv megváltozott. És 2 évvel később, az évfordulón, azon a napon, amikor meghalt, és hát tisztában voltak azzal, hogy mi van vele, hogy a teste az ott van a sírba, a szelleme Jézussal van. De azon a napon, amikor vergődhettek volna, hogy ő már nem lehet ott a karácsonyi képen. Ő már nem fogja kicsomagolni ezt az ajándékot. És eltervezték ezt a napot előre. És azt csináltak, hogy kimentek a sírhoz, a többi lányjal, az egész család, és a kislány nagyon szerette a színeket és a szivárványt. És játszottak ott a sír körül. Fújták a színes buborékokat kint, fröcskölték a színes festéket össze-vissza, és ez volt a játékok. És így emlékeztek meg rá. Örömmel. Tudták, hogy a teste van ott, hogy a szellem az ott van Jézus, hogy igazából nem halt meg, de nem vergődtek. Nem vergődtek. Pedig mondhatta volna ezen a napon, hogy Uram, hát, téged szolgállak, az életemet adtam. A mennyasszonyodért, Uram. A gyülekezetért. És elveszed a gyerekemet? Miközben randizok a feleségemmel? És élhetett volna évekig ebben. És a mai napig szolgál. Tudod, hogy tervezel erre? amikor ilyen történik. Hogy tudsz tervezni ilyesmire? Tényleg nem terveztük, hogy ő nem lesz a képen majd a karácsonyin a következő. Tényleg nem terveztük, hogy ő, neki a széke üres lesz a karácsonyi asztalnál. Nem terveztük. De a terv megváltozott. Mit teszek, amikor az élet azt mondja, hogy a terv megváltozott? Mit teszek? És nem beszéli meg velem előre. Mit teszek? És ott a luk a szívedben, mert egy fájdalmas dologról van szó, és már nem vagy a régi. Nem az az ember vagy, aki voltál. Lehet, hogy vágysz arra, hogy az a 3 évvel ezelőtti legyél, amikor még az az ideálisabb állapot volt. És aztán egyre rosszabbul érzed magad, mert nem az az ideális állapot van, ami 3 évvel ezelőtt volt. És keresed magadban a hibát, hogy de Isten rakott dolgokat az életedbe azóta. És keresztül lőtte a terveidet. És azt mondta, hogy a terv megváltozott. De Istennek még mindig célja van velem. Ha a terv meg is változott, Istennek még mindig célja van velem. És nem érdekel, hogy mekkora fájdalmad van. Nem érdekel, hogy mekkora bajban vagy. Hogy mennyire utálod a meglepetéseket. De azt akarom mondani, hogy ne engedd, hogy a fájdalom megakadályozzon Isten céljának az elérésében. Ne engedd, hogy a csalódás és a fájdalom lelökjön a sinekről. Vannak dolgok, amit nem tudunk egyszerűen eltervezni, és nem fogod magad már ugyanúgy érezni, de ne engedd. Ne engedd, hogy a terveid, amik nem teljesültek, azok megfosszanak Isten céljától, amik viszont meg fognak történni. Úgyhogy nyugodtan gyászolj. Nyugodtan érezd rosszul magad. Nyugodtan éld át a fájdalmat. Nyugodtan. Ne félj attól, hogy valami beárnyékolja a karácsonyodat. Lehet, hogy egy régi dolog, és még nem dolgoztad föl, vagy idén beköszön. De ne aggódj miatta. Ne engedd, hogy a veszteséged megraboljon. Ne engedd. Ne engedd, hogy a veszteséged megraboljon attól, ami maradt. Mert nagyon sok minden maradt. És vaciláltam egy kicsit, hogy beszéljek erről a pásztorról és a gyerekének az elveszítéséről, mert nyilván én is eléggé át tudom élni ezt. Van 3 gyerekem, 3 lányom, úgyhogy csak beleborzongok, mikor belegondolok. Nagyon szomorú. De úgy döntöttem, hogy beszélek. Isten szorongatta a szívemet ezzel kapcsolatban, mert sokunknak van gyereke, és sokunknak elegünk van a gyerekünkből. Úgy értem, nem az, hogy állandóan, de mi van, ha holnap már nem él? Értékeljük azt, ami ma van. Értékeljük, hogy mink van most, hogy lehet idegesítő. Lehet, hogy zavaró, akár ez egy házastárs is lehet, vagy bárki, egy barát. De ma itt van az életemben. Úgy, ahogy van. És lehet, hogy vannak terveid vele kapcsolatban, de, vagy egy látásod. De csak öleld meg őket. És lásd meg, hogy ők ott vannak ma az életedben. A terv megváltozott. Van egy vers, amit nem szoktak kirakni karácsonyi lapokra, pedig milyen jó lenne. Máriának volt terve, Józsefnek is, jövő héten erről fogunk beszélni, de Istennek is. Istennek egy B-terve volt. Máriának is megvolt az A-terve, Józsefnek is megvolt az A-terve, Istennek meg ott volt a B-terve. És mi lenne, ha a te B-terved lenne Isten A-terve? Jeremiás 29.11. Hiszen én jól tudom, ezt ismeritek egyébként, nagyon szereti mindenki ezt a verset. Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévaló. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig a nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Tehát jól ismeritek ezt a verset, és a fontos szavak ki is ugranak belőle. Kapásból, nem? Békesség, felvirágzás, olyan jövő, amitől jót várhatsz, vagy egy reményteljes jövő. Tehát ettől jövünk izgalomba. Amikor elolvastad ezt a verset, ettől jössz izgalomba. De a kulcs szó ebben a részben nem a békesség, és nem a felvirágzás, és nem a jövő. Mert őszintén szólva, ezek a dolgok nagyon szubjektívek. Hogy számunkra mi a békesség, meg mi a biztos jövő, vagy mi a felvirágzás. És általában ezeket a dolgokat mi meg nem is tudjuk befolyásolni. És csak ha egy verssel visszább lépünk, a 10. versre. Az történt itt, hogy Isten népe nem követte Isten tervét. Tehát Isten népe nem követte Isten tervét. Annyira eltávolodtak tőle, hogy Isten úgy döntött, hogy egy idegen birodalmat küld rájuk, megszállja őket, babiloni birodalmat, és elviszi őket, hatalmas pusztítást végeznek, és elviszi őket fogságba. És a 10. vers azt mondja, ezt üzeni az örökkévaló. Amint letelik a 70 esztendő Babilóniában. Mi van? Mondja, gondolkodik az újszülött, ugye? 70 év fogság után? Hetven év szünet? Azt tudtad, hogy a Malakiás az utolsó ószövetségi könyv, és az első új szövetségi között, Máté evangéliuma között 400 év telt el. Ezt úgy hívják, hogy 400 csendes év, mert Isten nem közölt semmit a prófétákon keresztül. 400 csendes év. Mi meg kiakadunk, amikor jaj, tegnap reggel óta nem szólt hozzám az Úr. És azt mondja, tehát amint letelik a 70 esztendő Babilóniában, ismét hozzátok jövök. És beteljesítem azt a jót, amit ígértem. Kösz! Se én, se a gyerekeim nem fogják ezt látni. Kösz! És azt mondja, visszahozlak titeket Jeruzsálembe. Tehát a 11. versben a felvirágzás és a békesség, az, akik ezt hallották, semmit nem ért. Nem volt kulcs szó számukra. Most mit? Hát Babiloniában leszünk 70 évig. Se jövő, se békesség, mert rabszolgák vagyunk, vagy be akarnak olvasztani a birodalomba, az babilonit csinálni belőlünk, vagy bolonyait, vagy babilonit, vagy brassóit. Tehát oda vagyunk ragadva Babiloniába, nincs békességünk, meg nem is lesz. Úgyhogy a kulcs szó, tudod mi? Én! Én! Isten azt mondja, hogy én! én jól tudom, hogy mit tervezek számotokra. Ennyit tudj. Nem az, hogy mit, hogy jó, meg izé, meg hozé, hanem csak tudd, hogy én tervezek számodra. Én tervezek számodra. Én tudom, hogy mit tervezek számodra. Ti nyilvánvalóan nem tudjátok, de én tudom, hogy mit tervezek számodra. Én tudom a terveimet veled. Én tudom. De az a baj, hogy sokszor összekeverjük a tervet az ígéretekkel. A tervet az ígéretekkel. De csak azért, mert a terv megváltozott, az nem azt jelenti, hogy Isten ígérete megváltozott. Érted ezt? Azért, mert a terved megváltozott, az nem azt jelenti, hogy minden ígéret, amit kaptál, az dugába dőlt. Azért, mert a terv megváltozott, attól még Isten elméje nem változott meg. Azért, mert a terv megváltozott, az nem azt jelenti, hogy az örök sorsod is megváltozott. Csak azért, mert a terv megváltozott, mert mit tudom én, a fickó összetörte a szívedet, ez nem azt jelenti, hogy nem találsz többé szeretetet. Csak azt jelenti, hogy ez a fickó a legtöbb, amit adhatott, az az, hogy összetörte a szívedet. Ennyit tudott. De Istennek még mindig terve van veled. Úgyhogy ez a karácsony, ez egy, nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen kozmikus bejelentés. Egy mindent átölelő, mindent felkaroló, mindent magába foglaló bejelentés. Bejelentés arról, hogy Jézus eljött. Hogy Jézus eljött. És az ő eljövetelével a tervek megváltoztak. És csomó példa van. Ott van Ábrám, akiből lett az Ábrahám. 1 Mózes 12-ben. Ábrám egy gazdag ember volt, a káldeusok között volt, káldeus volt ő is. És Ábrám, hát jól érzed magad köztük, gazdag vagy, de gyere csak, menj. Ábrám, menj egy földre, amit majd mutatok neked. Most csak annyit tegy, hogy indulj el a családoddal. A terv megváltozott. A terv megváltozott. Oké, és Isten tudja, hogy nekünk az egy lépés, az nem tetszik. De mi szeretnénk tudni a 20 lépést, vagy a 30 lépést. Nekünk az egy lépés előre, ez nem tetszik. És elmondja nekünk, hogy hová akar vinni, oda, és mi már dolgozunk. És ő azt mondja, hogy de lépj oda. És aztán lépj oda. És mi még ott, de hát uram, nem? Azt mondtad, hogy oda kell majd eljutni, vagy arra, vagy... Hát én elterveztem. Nem, te lépj oda. És aztán oda, és aztán oda, és oda fogsz megérkezni. De ez az én tervem. És soha nem tapasztalnál meg engem az életedben, hogyha elmondanám, hova kell jutni, és te meg simán nélkülem eljutnál oda. És nem lehetnénk barátok. És nem lehetne bizalmi kapcsolat köztünk. Úgyhogy lesz egy következő lépésed. És lehet, hogy nem logikus. És lesz egy következő lépésed. És lehet, hogy nem logikus. Lesz egy következő lépésed. És lehet, hogy azt mondod, ezt nem érdemeltem meg. És lesz egy következő lépésed. De találkozol Istennel. Vagy ott van Mózes. A terv megváltozott Mózes. Tudom, hogy kényelmes Jetróval, az apóssal, mindent megmond, hogy csinálj. Segít ott egy bölcs ember. Még nagyon jól csináld már a pásztorkodást, mert 40 éve terelgeted a birkákat ott a pusztába. De most Mózes, menj a Fáraóhoz. Most menj a fáraó elé, hozd el a népemet, mert ki akarom őket szabadítani a fogságból. Mózes, tudom, hogy gyilkos vagy. Tudom, hogy hoztál rossz döntéseket. Tudom, hogy hibákat követtél el. Tudom, hogy 40 évig be voltál ragadva a pusztába. És azt hitted, hogy te most már itt fogsz meghalni a pusztában, mert 80 éves vagy már, Mózes. De Mózes, a terv megváltozott. Most kezdődik csak a java. Menj a fáraó elé. A terv megváltozott. És lehet, hogy azt hiszed, hogy most már mindennek vége veled. Isten mit tudna, hogy tudna használni? Isten rólam már meg is feledkezett. Vagy hibát hibára halmoztam. Isten, hogy használhatna már engem? Én semmire nem vagyok már jó. De figyelj, a terv megváltozott. A terv megváltozott. Jézus ott volt a sírban. Jézus ott volt a sírban. És figyelj, az ördög azt hitte, hogy az ő terve sikerült. És Isten azt mondta az ördögnek, a terv megváltozott, apukám. Mert a sír ma üres. És amit az ördög eltervezett, az is megváltozott. És ő feltámadt a halálból, és most meg karácsonyból húsvétba jöttünk át. De Jézus felkelt. Felkelt, feltámadt, és minden hatalom az ő kezében van. Érted ezt? Annak a kezében, akinek a tervében vagyunk. Az ő kezében van minden hatalom. És azt mondta az ördögnek, apukám, a terv megváltozott. Nem, a terv megváltozott. Nálam vannak a kulcsok. A menny és a pokol kulcsa nálam. Úgyhogy, és aztán ott az emberek próbáltak abban az időben, próbáltak Jézushoz jönni, abban az időben, tehát ott az első századokban, vagyis az első században, tehát amikor Jézus eljött, az emberek próbáltak Istenhez jönni. Mindenféle szabályt és törvényt állítottak fel maguknak, hogy hogyan jöjjünk Istenhez. Hogyan kell Istennek tetszeni, mit jelent ez, hogy Istennek tetsző élet. És Isten látta, hogy ezek az emberek szenvednek és küszködnek. Ezért mondta a farizeusoknak, hogy hát olyan terhet raktok rájuk, amitől összeroskadnak. De ez volt a vallásos élet akkor. Ezt hívják úgy, hogy vallás. Hogy tenni dolgokat, hogy tetszek Istennek. Ez a vallás. És Máté 1-ben ott van egy nemzetségtábla. Máté 1-ben. Máté a Szent Szellem ikletésére leírta Jézus nemzetségtábláját. Így vezeti be Jézus születését. És azt láthatod, hogyha számolsz egy kicsit, Ábrahámtól Dávidig 14 generáció, Dávidtól a fogságig 14 generáció, és aztán a fogságtól a megváltóig 14 generáció. És aztán azt látjuk, hogy talált ebben az egészben, talált egy embert, és használta őt. Ott volt Ábrahám. Talált egy embert, és használta őt. Ott ez Mózes. De amikor eljött az idő, eljött az idő, és lehet, hogy most jött el neked is az életedben, hogy Jézus megszülessen. Akkor azt mondta Isten, jó, nem akarok többé most már embereket használni, a velem való kapcsolatban elküldöm a fiamat. Most jött el az idő, hogy elküldjem a fiamat. A terv megváltozott. És azt mondta, hogy hívjátok a pásztorokat. Tudtad, hogy a pásztorok azok tisztátalan emberek voltak? Nem azért, mert bűnös életet éltek, hanem az állattartás miatt. Mert mindig koszosak voltak, meg a trutyjukban nyúlkáltak, meg tisztították. Tehát ők azok, akik soha nem mehettek be a templom udvarára se. Mindenki lenézte őket. És Jézus, Isten azt mondta, hogy hozzátok a pásztorokat. Amikor én megszületek, azt akarom, hogy ők legyenek ott. Tehát keressétek meg nekem a leprást. Keressétek meg nekem a beteget. Keressétek meg nekem a függőt. Keressétek meg nekem az alkoholistát. Keressétek meg nekem a homoszexuálist. Keressétek meg nekem. Keressétek. Akik azt gondolják magukra, hogy egy rakás szemét, vagy emberek azt gondolják, hogy ők rakás szemetek. Találd meg nekem a legmocskosabb embereket. És hozd el ide hozzám. Hozd el ide hozzám. A bántalmazott lányt, aki azt hiszi, hogy egy rakás szemét. Találd meg nekem. Hozd el. Találd meg. Találd meg azt, aki azt gondolja, hogy ő már soha nem jöhet hozzám. Hozd el. Hozd el. És mondd meg neki, hogy van egy jó hírem. Van egy jó hírem, hogy a terv megváltozott. Ha te nem tudsz Istenhez jönni, majd ő jön te hozzád. A terv megváltozott. Boldog karácsonyt! A terv megváltozott. Róma 8, 3.-4. vers. Itt van leírva, hogy Isten hogy oldotta meg a dolgokat. Róma 8, 3. vers. Így oldotta meg Isten azt, amire a mózesi törvény képtelen volt, mivel a régi emberi természet miatt nem volt rá ereje. Isten azonban a saját fiát küldte el hozzánk, hogy általa leszámoljon a bűnnel. Igen, a fiú ugyanolyan testben élt a földön, mint amilyenben most mi élünk. Isten ezt az emberi testet, Jézus testét használta fel arra, hogy általa elítélje a bűnt. Így érte el azt, 4. vers, hogy a törvény jogos követeléseinek. Látod? Van jogos követelése a törvénynek. Tehát betartod a törvényt, és rendben vagy Istennel. Ez volt. Ezt hívják úgy, hogy vallás. Jól csinálod, jól leszel. És Isten azt mondta, nem. A terv megváltozott. A terv megváltozott. Az emberek küszködnek, elnyomottak, görnyednek a bűnterhe alatt. De Isten azt mondja, a terv megváltozott. És így folytatja. Tehát így érte el azt, hogy a törvény jogos követeléseinek meg tudjunk felelni. Tehát emberek görnyednek a jogos követelés alatt, mert képtelenek, de így oldotta meg, hogy ne. Mi ugyanis nem a régi természetünket követjük, hanem a Szent Szellem szerint élünk. A terv megváltozott. Úgyhogy lehet, hogy azt kell mondjad az ördögnek ma, ahogy hazamész. Tudod, karácsonykor eddig mindig depis voltam. Fityisz az orrodra. Nem leszek többé. A terv megváltozott, ördög. Az ördög eltervezi számodra, hogy depis legyen a karácsony. Az ördög eltervezi számodra, hogy ne tudjál eljutni az Isten tiszteletre. Az ördög eltervezi számodra, hogy a gyerekeid se érjenek rá eljönni az Isten tiszteletre. Ú, de jól eltervezi számunkra. Edzések, külön órák, Xbox, anyám kínja, internetes játékok. Eltervezi számunkra. És mi meg, mint a jó gyerekek, alávetjük magunkat az ördög tervének. Gratulálok. Istennek van egy terve számunkra. De azzal megváltoztatja a mi tervünket. Úgyhogy mondjuk azt az ördögnek, hogy a terv megváltozott, apukám. A terv megváltozott. És nem kell, hogy egy angyal jelenjen meg nekünk. Nekünk itt van már Isten szava, a Biblia. És ott van a Szent Szellem bennünk. Nem kell, hogy egy angyal megjelenjen nekünk. Szól hozzánk. Szól hozzánk. És azt mondja, hogy a terv megváltozott, Balázs. Úgyhogy változtassunk a hozzáállásunkon. Lehet, hogy a körülményeinken nem tudunk változtatni, a helyzetünkön nem tudunk, de a hozzáállásunkon igen. Hogyha zsörtölődve jöttél, legyél hálás. Mosolyogj valamin. Mosolyogj valamin. Nem kell rossz oldalát nézni a dolgoknak. Csak azért, mert a te terved megváltozott. És aztán összerugom mindenkivel a port magam körül, mert a tervem megváltozott. És Isten embereket használt erre. Közben Isten változtatta meg a tervemet. Figyeljetek, az ígéretek még mindig állnak, nem változtak meg. Lehet, hogy a terv megváltozott, de az ígéretek nem. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyánk? Idén, karácsonykor nem akarunk senkinek sem megfelelni. Se saját magunknak, se másoknak. Csak egyszerűen boldog és laza akarok lenni, Uram. Csak válaszolj Istennek most a szívedben. Válaszolj, szólt hozzád, kihívott valamiben, bátorított valamiben, megerősített valamit. Csak válaszolj neki. Válaszolj neki. Bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Bárki. Lehet, ma jössz hozzá először. Lehet, ma jössz vissza hozzá. A szívedben. Mert vannak tervek, amik nem valósultak meg, és ezért eltávolodtál tőle. De gyere vissza hozzá. Csak tudd, hogy a terv megváltozott, ő jött te hozzád. Ő megy te utánad. Csak higgy, és a dolgok változni fognak. Úgyhogy, ha rá akarod bízni az életed ma Jézusra, akkor csak mondd azt neki, hogy Jézus, szükségem van rád. Szükségem van rád. Akarlak. Tudom, hogy bűnös ember vagyok, elveszett, nélküled abszolút elveszett vagyok. És szükségem van rád. Mert meghaltál értem a kereszten, az életedet adtad értem. Köszönöm, Jézus. Rád bízom azt. Rád bízom, Uram, az életem. És köszönöm, hogy a terv megváltozott. És hogy elmondtad, a szívedben most először, akkor arra kérlek, hogy mondd el valakinek, akit ismersz közülünk,